Drága mennyei atyám, Úr Jézus Krisztus szennemében állunk előtted. Áldunk és dicsérünk téged, Uram, köszönjük ezt az alkalmat. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet. Köszönjük, Uram, az igédet. És köszönjük, hogy a mai napon is, Uram, megnyitod előttünk az ige ajtaját. Az nekünk, Uram, megértést, kijelentést. Az nekünk, Uram, növekedést, tanítasz bennünket. Hozzánk illő eledelt, azt nekünk, Uram, mennyei bölcsességet adsz a mi szívünkbe. Megerősítesz bennünket, Uram, a te igéd által. És köszönjük, Uram, hogy egyre jobban elváltozunk az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Hálát adunk neked, Uram. Köszönjük, hogy mindenkor minden imánkat meghallgatod, és megválaszolod. Hogy minden imánkra, Uram, igen és ámen a te válaszod. Hogy mindenkor, Uram, a Krisztus diadalmenetében járasz bennünket, hogy többek vagyunk, mint győztesek te általad. Köszönjük neked, Uram, ezt az új életet, a veled való közösséget. Köszönjük, Uram, a növekedést. Köszönjük, hogy a nagyobb bennünk van, és tanít bennünket. Hálát adunk neked, Uram. Köszönjük, hogy a te igéd nem tér vissza hozzád üresen, hanem megcselekszi akaratodat itt a földön. Áldottá tesz bennünket. Áldottá tesz bennünket, és felépít bennünket. Áldunk téged, Uram, a te igédért. Adhat nekünk, Uram, mint a táplálékot a szellemünknek, ahogy a kenyér a testünknek, úgy a te igéd, Uram, táplálja a mi szellemünket. Azt mondja, Uram, a Jób, hogy az életem minden táplálékánál többre becsültem a te igédet. Így állunk előtted, Uram, többre becsüljük a te igédet, mint a táplálékunkat. Minden neveden felül magasztaltad, Uram, a te igédet, és úgy tekintünk arra, Uram, mi is arra a helyre helyezzük, igen magas helyre, Uram, az egyetlen igazság a te beszéded, ami örök és élő és soha el nem múlik, amire ráállhatunk, amiben megbízhatunk, amire építhetjük a hitünket, a te beszéded, Uram, az örök életnek a beszéde, amin keresztül megáldottál bennünket, amin keresztül a mai napon is megerősítesz minket, amin keresztül bölcsességet adsz nekünk, Uram, amin keresztül vezetsz bennünket. Köszönjük, Uram, a beszédedet, hogy szólsz a szívünkhöz, hogy szólsz hozzánk, hogy tanítasz minket. Szomjúhozzuk és éhezzük az igazságot, és tudjuk, hogy te megelégítesz bennünket. Hogy megtöltöd, Uram, a szívünket a te igéddel, a te bölcsességeddel, megértéssel és kijelentéssel, hogy nem úgy megyünk el, Uram, ahogyan jöttünk, mert a te igéd, Uram, megtölti a szívünket, és bölcsebbé teszel bennünket, Uram, erősebbé teszel bennünket, és úgy tudunk állni itt a földön, mint a gyermekeid, Uram. Mint a te gyermekeid, mint akik megszenteltek, mert megszenteltél bennünket. Mint a sajátjaid, Uram, mint a saját tulajdonaid. Úgy tudunk megállni, drága Jézus, ahogyan te állsz, ahogyan te jártál itt ezen a földön. Úgy vagyunk, Uram, most, ahogyan te vagy. Hálát adunk ezért, Uram. Köszönjük ezt az új életet. Köszönjük, hogy mindenkor előd járulhatunk, Uram, előtted állhatunk, szent színed előtt. Mindenkor te benned járhatunk. Te vagy az oltalmunk, a pajzsunk, a várunk, a bölcsességünk, a szentségünk és a váltságunk. Gyönyörködünk te benned, Uram, és te megadod a szívünknek minden kívánságát. Tiéd ezért, Uram, minden dicsőség. Köszönjük ezt a helyet. Köszönjük, hogy a te utadon járasz bennünket, mert te vagy, drága Jézus, az út, az igazság és az élet. Nem kell félnünk semmitől, az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a szelleme van bennünk, ki megtölti a szívünket bátorsággal és megértéssel. Megismerhettük az igazságot, és az igazság szabaddá tett bennünket. Ebben a szabadságban állunk, Uram. Te benned gyönyörködve, örvendezve, hálával a szívünkben. Köszönjük, Uram, világosságot gyújtottál a mi szívünkben. Megláthatjuk, Uram, megismerhetjük a te dicsőségedet, amely ragyog a Krisztusnak az arcán. Hálásak vagyunk, Uram, ezért a kegyelemért, hogy pontosan úgy állhatunk előtted, Atyám, ahogyan az Úr Jézus Krisztus. mert az ő szentsége, az ő igazsága nekünk adatott. Ő magára vette a mi bűneinket, mi pedig megkaptuk az ő igazságát. Ő bűnné lett, hogy mi igazakká lehessünk. Hálásak vagyunk, Uram, és téged dicsérünk. Nem csak most, Uram, mindenkor, életünknek minden napján. Áldunk és dicsérünk téged az Úr Jézus Krisztus szent nevében, örökkön örökké. Amen. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. Ellapoztam itt közben a Máté Evangélium 25. fejezetére, és tudjátok, azt mondja az Úr Jézus Krisztus 25. fejezet 14-es igéjében, mert éppen úgy van ez, mint az ember, aki útra akarván kelni, elé hivatá az ő szolgáit, és amilyen volt, átadá nékik. Amen. Dicsőség az Úrnak, tehát hogy azt mondja az igé, ugye Jézus Krisztusról szól, ugye ő elment, és azt mondja az írás, hogy amilyen volt, átadá nékik. Amilyen volt. Ez mit jelent? Mindent. Amilyen volt a Jézus Krisztusnak, az a hatalom, ugye tudjuk az igéből, azt mondja az Úr Jézus az atyának, hogy azzal a dicsőséggel dicsőíts meg őket. Nekünk adta az ő dicsőségét, nekünk adta az ő igazságát. Amen. Ugye ő a mi szentségünk, ugye a hatalmat, amit visszaszerzett, nekünk adta. Tehát amilyen volt, amilyen csak volt a Krisztusnak, amikor őt itt olvasod az evangéliumokban a földön, ahogyan ő itt járt, amivel ő rendelkezett, az a bölcsesség, az a hatalom, az az alázat, mindaz, ami a Krisztus, azt mondja, hogy mindaz, ami az övé volt, azt átadta nekünk. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ugye azt jelenti akkor ezek szerint, hogyha mindent átadott nekünk itt a földön, nekünk, akik itt képviseljük őt, nekünk, akik az ő teste vagyunk bárhol a földkerekségen, Krisztus testéről szól az ige, mindent átadott nekünk, akkor nekünk uralkodni kellene, amen, irányítani kellene a dolgokat, igaz, itt a földön. Mindent átadott nekünk, amen. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, ugye, hogy mindent. Amen. Uralkodnunk kellene, irányítanunk kellene a dolgokat, nem kellene, hogy összezavarodottak legyünk. Mit mond az ige, hogy nem fejjé tett bennünk, nem farkát tett bennünket, hanem fejjé. Amen. Ugye az egyszerű fordítás ezt úgy mondja, hogy soha nem leszel alul, hanem mindig felül. Amen. Dicsőség Istennek. Igen. Ilyenkor van, amikor úgy egy kicsit elmosolyodunk, vagy így megingatjuk a fejünket, hogy nem mindig ezt éljük még. De az ige erről szól, ugye? Jézus Krisztus azt mondta, hogy amilyen volt, mindent átadott nekünk. És ez azt jelenti, hogyha felnövekedünk, és az igék a szívünkben meggyökereznek, és teljes tudatába kerülünk annak, nem csak az értelmünkben, hanem a szívünkben is, hogy kik vagyunk mi a Jézus Krisztusban, akkor valóban így fogunk élni, hogy fejként, és nem pedig farokként. Mindig felül leszünk, és soha nem alul. Amen. És ezt igazán tudja az ember, hogy mi az Úrnak az akarata. Olvassa az igéket, és látja, hogy Jézus Krisztus ezt így tervezte. Az Atya ezt így tervezte. Ugye Ádám elbukott, elveszítette azt a hatalmat, amit az Atya rábízott. Ugye azt mondta, hogy uralkodj az egész föld felett. Mindent rábízott, a kezem munkáját mindenestől rábízta a mennyei atyánk. Ezt Ádám elveszítette. És az uralkodó helyről Ádám szolgasorba került, és e világ ura lett felette, aki uralkodik. Ő pedig szolga lett. A bűnnek a szolgája. De aztán Krisztus bűnné lett, hogy mi igazakká lehessünk, a hatalmat visszaszerezte, a közösséget az Atya és közöttünk helyreállította. Amen. És igazán vissza kell, hogy kerüljünk erre a helyre. Krisztusban ezen a helyen vagyunk. Mindenét, amilyen volt, átadott nekünk. És a gyülekezeti test, a teljes gyülekezeti test, mindig azért hozzáteszem, hogy nem csak itt így rólunk van szó, a teljes gyülekezeti testnek ezen a helyen kellene lennie, mint aki birtokolja mindazt, ami a Jézus Krisztusnál volt, és mindazt, amit nekünk átadott. Amen. A betegeknek meg kellene gyógyulni, az örömhírnek kellene hirdetetni, a vakok szemeinek meg kellene nyílni, a halottaknak fel kellene támadni, a leprásoknak meg kellene gyógyulni, és sorolhatnánk. Amen. Így kellene, hogy legyen? Így kellene, hogy legyen. Dicsőség Istennek. Ellapozunk a 2. Tesszalonikai levél első fejezetére, és onnan is fogunk olvasni 12-es igét, első fejezet 12-es igéjét. Olvassam az egyszerű fordításból is, és olvassam a Károlit is. Azt mondja az egyszerű fordítás, Pál apostol azt mondja, hogy azért imádkozom, hogy Urunk Jézus legyen még dicsőségesebb bennetek és általatok. Ti pedig szintén dicsőséget kapjatok Jézusban, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus kegyelméből. Amen. Mondom lassabban is, jó? Azt mondja, hogy azért imádkozom, hogy Urunk Jézus Krisztus legyen még dicsőségesebb bennetek. Amen. Ez a még, ez ugye több. Ez egy fokozás. Amikor azt mondjuk, hogy még, akkor ülsz egy asztalnál, már megetted, mert jól esett, amit ettél, és azt mondod, hogy még, ugye akkor több. A még az több. A még az mindig egy fokozás. Mit akar a Pál apostol, miért imádkozik? Hogy a Krisztus még dicsőségesebb legyen bennünk. Lehet, hogy arattál már győzelmeket. Arattál már győzelmeket? Amen. Voltak már ima válaszaid? Amen. Mert aki kér az Úr Jézus Krisztus szent nevében az atyától, az megkapja azt. De itt azt mondja az írás, ugye, és ilyenkor Jézus Krisztus dicsőítetett? Amen. Ez az ő dicsősége. Minden győzelmünk az ő dicsősége. Minden ima válaszunk. Amen. Mert ő az, aki megszerezte számunkra már az áldásokat. De itt az ige azt mondja, hogy ő még dicsőségesebb legyen bennünk. Akkor van több. Tudunk ennél magasabban járni? Tudunk úgy is járni, hogy mindig győzelemben járni? Tudunk úgy is járni, hogy soha ne aggodalmaskodjunk? Tudunk úgy is járni, hogy mindig minden imánk olyan erővel és olyan hittel áradjon ki, ne legyen abba kétség, hogy arra bizony a válaszok ott vannak, az Atya azt mondja, hogy igen és ámen, és a fizikai világban is megtapasztaljuk azokat? Ámen. A még több, hogy még dicsőségesebb legyen a Krisztus bennünk, az lehetséges. És nem kell itt megállnunk. Nem kell annyit mondanunk, hogy hát volt néhány győzelmem, volt néhány ima válaszom, talán ennyi, amire én képes vagyok. Van még több. A Krisztus még dicsőségesebb legyen bennünk. Amen. Azt mondja a Károli fordítás szerint, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő benne a mi Istenünknek, és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelméből. Tehát a Jézus neve dicsőítessék meg bennünk. Ugye hívőként hatalmat kell gyakorolnunk, hívőként használnunk el az Úr Jézus nevét, hívőként olyan dolgokat kell cselekednünk, amilyeneket a Jézus Krisztus cselekedett, mert ez növeli az ő dicsőségét. Mondhatják, hogy mi történt? És mondhatod, a Jézus Krisztus az én megváltóm, aki meghalt értünk, aki egy új életet hozott nekünk. Ez ő által lehetséges. Ő megszerezte számomra az áldásokat. Ő hatalmat adott nekem. Ő kihozott engem a sötétség hatalma alól, hogy én így járhassak, hogy ne terhek alatt kelljen élni az életemet, hanem az ő örömében és az ő kegyelmében. És olyankor mi történik? Dicsőítettik az Úr Jézus Krisztusnak a neve. Dicsőítettik bennetek az Úr Jézus Krisztus. Amen. És azért lapoztunk ide, hogy soha nem értünk a végére. Az ige azt mondja, hogy még több. Még több dicsősége legyen bennünk a Krisztusnak, és még jobban dicsőítessék bennünk az Úr Jézus Krisztusnak a neve. Amen. Tehát van tovább előre haladnunk, ugye? Van tovább. Sokszor, amikor az embert a keserűség elfogja, amikor csalódás éri, akkor igazán meg kell tanulnunk, hogy ez nem dicsőíti az Urat, és nem is erre vagyunk elhívva, mert mindenét átadta nekünk. Amen. Róma 8.37-re ellapozunk. Tudom, hogy tudjátok kívülről az igét, de el fogjuk olvasni, hogy erősödjön a hitetek. Azt mondja, hogy mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek, sőt, még annál is többek ő általa, aki szeretett bennünket. Amen. Mi vagyunk a győztesek. A vagyunk az mikor van? Az a leszünk? Nem, a vagyunk az most. Te most ebben a pillanatban. Te most győztes vagy. Amen. Lehet, hogy most nincs az életedben semmi olyan helyzet, és most ilyenkor könnyen is mondod, igen, én győztes vagyok, dicsőség Istennek. De van egy jó hírem. Ha most a legmélyebb gödörben lennél is, akkor is ezt tudnám neked mondani, hogy te most győztes vagy. Most vagyunk győztesek, sőt, az ige azt mondja, hogy több, mint győztesek. Tudjátok, ahol ott van ilyen, mint ugye az előbb is a Pál apostol azt mondja, hogy még nagyobb dicsőséget vegyen a Jézus neve bennünk, még inkább dicsőítessék a Krisztus, az egy fokozás. A több, mint győztes, azt tudod, hogy mennyi? Az a maximuma. Nem néha győztes, nem simán győztes, hanem több, mint győztes. Fel van teljesen húzva maximumra. Nincsen ennél több, amit Isten adott nekünk. Több, mint győztes. Ha van egy kis bölcsességed, az jó, ugye? Ha bölcs vagy, az már nagyon jó. Ha azt mondják, hogy több, mint bölcs vagy, akkor már nincsen tovább. Elérted a maximumot. Isten, amikor azt mondta, hogy több, mint győztes vagy, a maximumra tette, hogy így tekints magadra. Ez elegendő lesz minden helyzetre. Csak meg kell tanulnunk az ige szerint, mindig annyiszor elmondom, az ige szerint látni magunkat, mert emberek vagyunk, és hajlamosak vagyunk a körülményekre nézni, a problémákra nézni, Isten pedig ezekben az igékben egy még többet helyezett elénk. Nem is elég, ha magadat győztesnek látod. A több, a maximum, akinek ő lát téged. Amen. Te úgy állj meg a helyzeteidben, az életedben, mint hogy Dávid megállt a Góliáttal szemben. Úgy állj meg abban a hitben. Az Istenem van én velem, aki azt mondta, hogy több. A maximumot adta nekem. Több, mint győztes vagyok. És minden problémádat nyugodtan nevezd el Góliátnak, vagy nevezd el hegynek. A hegyek a hit által, a hit erejétől félre kellenek, hogy vonuljanak az útból. Góliáttal mi történt? Hiába volt olyan hatalmas. Az az ember, az a kicsi ember, az a Dávid, aki tudta, hogy Isten van velem. Leterítette. És nekünk is így kell járnunk, azt mondja az ige, hogy mindenét átadta nekünk. Dávidnak egy paritjája volt, meg akkor vett ki a patakból 5 darab sima követ. Nekünk mindenünk megvan, amit a Jézus Krisztus birtokolt, mert azt mondta, hogy mindenét, amilyen volt, átadta nekünk. Nem csak egy paritjánk van, és nem csak 5 sima kövünk. Mindenünk megvan ahhoz, hogy úgy járjunk, ahogyan a Jézus Krisztus járt. Egyébként tegnap elolvastam, sokszor elolvastam már, és úgy elképzeltem ezt a hatalmas Góliátot. Tudjátok, leírja az ige szó szerint, legalábbis az egyszerű fordításban vannak ilyen kicsi jegyzetek, hogy ez a páncélruha, amit ő viselt, ez 70 kiló, 60-70 kiló volt körülbelül Góliátnak a ruhája csak. Hát az enyém mondja, olyan 2 kiló körül van, ami így most rajtam van, vagy nem tudom, másfél. Tehát 3 méter magas volt ez az ember, és csak a páncélja olyan 60-70 kiló. A lándzsájának csak a hegye 7 kiló volt. Tehát egy hatalmas embert képzelj el, csak maga az a ruha, hogyha mi ránk tennénk, mi meg se tudnánk moccanni. És odaállt a kicsi Dávid. És erre mondom neked, vannak ijesztő helyzetek. Azt mondod, hogy ezzel én nem tudok mit kezdeni. Te nem. De van egy Istened, aki azt mondta, hogy mindent átadtam neked, és több, mint győztes vagy, és én állok melletted. Amen. Én fogom a kezedet, én vagyok veled. Bill Kaiser mindig azt mondta, hogy szólj a bátyádnak. A Jézus Krisztus a te bátyád. Tudod, a kisgyerekek szokták azt mondani, amikor bajba érzik magukat, van egy kis csetepati a játszótéren, összevesznek a piros vonaton, és akkor előbb-utóbb az egyik észbe kap, és azt mondja, szólok a bátyámnak. Na innen a másik elengedi a vonatot, mert hát azért egy bátyús jön, azért az mégiscsak komoly helyzet. Jézus Krisztus a te bátyád. Szólj a bátyádnak. És a te bátyád ott van, és ebben a tudatban állj, meg egy kicsi gyerek tudja, az elég, ha a bátyámra hivatkozom, rögtön én leszek a királya a játszótéren. Nekünk is hivatkozni kell a mi bátyánkra, a Jézus Krisztusra, aki mindenét ránk bízta. És aki azt mondta, hogy a maximumra helyezem a mércét. Nem simán győztes vagy, nem néha győztes vagy, nem néha sikerül azért, hogy nagyon ne keseredjél, hanem több, ami a legtöbb. Amen. Dicsőség Istennek. És elképzeltem ezt, hogy néha a helyzeteinket olyan nagyon sötétnek látjuk. Képzeld el ezt a 3 méteres Góliátot. Mennyire látták sötétnek, minden nap kiállt, már nem színre, hanem a helyzetet. Minden nap kiállt, és minden nap ott gyalázta Izrael seregét és Izrael istenét. És reszkedtek a félelemtől. Még válaszolni sem mertek. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből? És akkor jön egy kis ember, aki ismeri az ő istenét. És rágya a Saul az ő ruháját. És azt mondja, ez a kis ember, én ebben nem tudok mozogni. Ez túl nehéz. Letette. És elég nekem az én paritjám, meg 5 kő, de ennél sokkal több van, amire ő hivatkozott igazán. Azt mondja, hogy az én Istenem, aki megszabadított az oroszlántól, megszabadított engem a medvétől, ha elvitte az én bárányomat, utána mentem, és elvettem tőle. Megöltem az oroszlánt, megöltem a medvét. Több, mint győztes. És most eljössz Góliát. Mert az én Istenemnek nevében megyek ellened. Mit mondott a Pál apostol, hogy dicsőítessék bennetek még jobban a Jézus Krisztus neve. Amen. Ezt annyira meg kellene szoknunk, hogy a Jézus Krisztus neve. És ez nem úgy van, hogy azt mondjuk, hogy Kálmán, Jóska, Pista, Mariska, Eszterke, meg Jézuska. Ez nem így van. Jézus az egy olyan név, ami akkor adatott neki, amikor ő feltámadt. Amen. Ugye a név el volt döntve, hogy az ő neve legyen Jézus. De azt a nevet, amikor megkapta ő, mint győztes, feltámadt, felkent, messiás, ami megváltónk, a királyok királya, az uraknak ura, és ezt a nevet azt ránk hagyta, nekünk hagyta itt a földön. Amen. Van neki sok neve, Immanuel, Istennek igéje. Amen. Sok-sok neve. De az a név, hogy Jézus, az azért adatott, hogy mi itt használjuk. Egy különleges név. És bármilyen hatalmas ez a Góliát, akivel te szembeállsz, legyen bármilyen nagy. Lehet, hogy csak egy paritjád van vele szembe. És azt mondod, hogy én annyira nekem nincsen semmi képességem. De van egy hatalmas Istened, aki képessé tesz arra, hogy te több, mint győztes legyél. A betegségek felett, a gyengeségek felett, minden nehéz helyzet felett, minden felett. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ellapozunk egy pillanatra az apostolok cselekedeteire, 19. fejezetre. Egyébként mielőtt valaki összekavarodna, ugye ott van, hogy nevezd az ő nevét Jézusnak. Ez most csak valamiért fölhozta az Úr, nehogy valaki most akkor gondolja, hogy mióta Jézus az ő neve. Nevezd az ő nevét Jézusnak, és utána pedig ott van ugye a Filippi levélben, hogy az Atya oly nevet ajándékozott neki, amely minden név fölött való. Ugye? Itt vagyunk a Filippi levélben, mégis ide kötöttem ki, azt mondja, hogy 9-es ige 2. fejezet. Annak okáért az Isten is felmagasztalá őt, amen, felmagasztalá őt, és ajándékozza néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Amen. Tehát ez a név nekünk adatott igazán. Jézus Krisztus a mennyben van jelenleg, az Atya jobbján, ő mint főpapunk, ott teljesíti a szolgálatát, mi pedig az ő teste, itt betöltsük az ő helyét. Nekünk itt képviselni kell a Jézus Krisztust, nekünk itt az ő nevében uralkodni kell, és ugye nem farok vagyunk, hanem fej. Soha nem leszünk alul, hanem mindig felül. Ha alul vagyunk, akkor rossz helyen vagyunk. Ha úgy érzed, hogy alul vagy, akkor azonnal állj föl a lábaidra egyenesen, és tudatosítsd magaddal, hogy te több, mint győztes vagy, és Jézus Krisztus, amikor elment, mindent rád hagyott, amire szükséged lesz most itt ebben az életedben. Amen. Mindaddig, amíg ő vissza nem jön, vagy haza nem megyünk hozzá, addig mindaz, amire szükséged van, mindaz a rendelkezésedre áll. Mert mindent nekünk adott. Amen. És az ő neve pedig minden név fölött való, és minden térd meghajol, mennyeiek, földiek, és föld alatt valók. Dicsőség legyen ezért az Úrnak. Szóval apostolok cselekedeteinek 19. fejezetére mentünk, és azt mondja, a 13-as igétől elolvassuk. Azt mondja, hogy arra járt néhány zsidó, aki ördögűzéssel foglalkoztak. Elkezdték az Úr Jézus nevét erre a célra használni. Azt mondták a gonosz szellemeknek, annak a Jézusnak a nevében parancsolunk nektek, akiről Pál beszél. Ezt tette egy zsidó főpap, bizonyos Szkéva hét fia is. De egyszer a gonosz szellem így feleselt vissza ezeknek a zsidóknak. Jézust ismerem, Pálról is tudok, Pálról is hallottam, de kik vagytok ti? Ismeritek ezt a történetet? Az apostolok cselekedeteiben látjuk azt, hogy a tanítványok ugye elindultak, ugye pünkösdkor beteljesedtek a Szent Szellemmel, és aztán elindultak, és az Úr Jézus nevében hatalmas csodákat cselekedtek. Ugyanazokat a csodákat cselekedték, amiket az Úr Jézus Krisztus, betegeket gyógyítottak, halottakat támasztottak, az utcákra kivitték az embereket, a betegeket, és amikor Péter apostolnak csak az árnyéka megérintette őket, akkor azok meggyógyultak. És látták ezeket a csodákat. Látták, hogy ők a Jézus nevében tanítanak. Látták, hogy valami kell, hogy legyen a Jézus nevében, mert a Jézus nevében prédikálnak, a Jézus nevében imádkoznak, a Jézus Krisztust hirdetik, a Jézus Krisztus nevében hívják az embereket, hogy keresztelkedjetek meg. Tehát mindig minden a Jézus neve körül forgott. És ők látták ezt. És úgy voltak vele, hogy megpróbáljuk. De nekik ehhez nem volt joguk. Azt mondja az ördög, és az ördög is tudja, hogy kinek van ehhez joga. Jézust ismerem. Pált is ismerem. Van egy jó hírem. Téged is ismer. Van egy jó hírem. Te rólad is tudja, hogy jogod van-e használni a Jézus Krisztus nevét. Meg azt is tudja, hogyha nem használod. Mert az neki egy nagyon-nagyon jó dolog. Tehát ismeri, tudja, nekik nem volt joguk. Mi beleszülettünk a Krisztus nevébe, a Krisztus családjába, a Krisztus testébe. Az ő nevére keresztelkedtünk meg. Mondom neked azt, hogy nem egy megtűrt családtag vagy, hanem a nevére vett téged a Jézus Krisztus. Amen. Megkeresztelkedtünk, az ő nevére vagyunk megkeresztelve. Amen. Ezt tudják a mennyben, ezt tudják a földön, ezt tudják a föld alatt, ezt tudják a démonok. Az a kérdés, hogy a keresztények tudják-e? Mert nagyon sok kereszténynek fogalma nincsen róla. Azt gondolja, elég az, hogy hiszek Istenben, elég az, ha azért egy kicsit olyan istenfélő módon fogok élni, nem ölök meg senkit, nem teszek úgy rossz dolgokat, és akkor biztosan így ez így elegendő lesz. Ami elegendő az, hogy a Jézus Krisztushoz tartozzunk, amen, és akkor bekerülünk Istennek a családjába, és jogunk van ehhez a hatalmas névhez. Amen. Jézust ismerem, Pált is ismerem, de ti kik vagytok? Ehhez a névhez nincsen jogotok. Amikor te megszólalsz, és te használod a Jézus nevét, akkor ez föl sem merül, hogy te ki vagy, és te használhatod-e ezt a nevet. Mert a név a tiéd. Amen. És a nevet használnunk kellene. Az apostoloknak ez teljesen természetes volt, és a névnek dicsőítetni kellene bennünk, sőt ott volt a szó, hogy még jobban dicsőítessék bennünk a Jézus Krisztusnak a neve. Ha nem használjuk, akkor nem dicsőítetik az ő neve. Ha nem élünk azzal, amit kaptunk a névben, akkor nem dicsőítetik az a név. Abban az időben mindenütt a Jézus nevét hallották. Ennek így kellene lenni most is. A Jézus nevének fel kellene emeltetnie. Amen. Ugye nem szégyeljük a Krisztusnak az evangéliumát. Istennek ereje van abban, minden hívőnek üdvösségére. Nem szégyeljük az örömhírt, és nem szégyeljük a Jézus Krisztust. És nem szégyeljük ezt a nevet használni. Sőt, erre a névre nagyon nagy szükségünk van. A név az, amire meghajol minden térd. Nem azért hajol meg, aki én vagyok, vagy aki bármelyikünk, azért hajol meg minden térd, aki a Jézus Krisztus. Amen. Azért, amit ő tett, dicsőség és hála legyen ezért az Úrnak. Azt mondja, a Lukács evangélium 10. fejezetére lapozunk. Ez annyira szép, ugye, hogy azt mondja Pál apostol, hogy a Jézus legyen még dicsőségesebb bennetek, hogy az ő neve dicsőítessék meg bennünk. Ez egy csodálatos dolog. Lukács 10:19-re mentünk, és azt mondja itt az írás, Figyeljetek rám! Felkiáltó jellel. Figyeljetek rám! Figyeltek? Sokszor figyeltünk már erre, és nagyon sokszor kell még, hogy odafigyeljünk. Azt mondja az ige, hogy igaz, hogy hatalmat adtam nektek, igaz, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és ez a hatalom nagyobb, mint az ellenség minden ereje, és semmi sem árthat nektek. Amen. Van egy név, ami a miénk. És ennek a névnek a tulajdonosa, a Jézus Krisztus azt mondta, hogy figyeljetek rám, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és ez a hatalom, ez milyen? Nagyobb, mint az ellenségnek minden ereje. És semmi nem árthat nektek. Ha alul vagyunk, és nem felül, akkor nem jól látjuk még magunkat, vagy nem gyakoroljuk azt, amit az ige tanít nekünk. Ha vannak dolgok, amik árthatnak nekünk, akkor még mindig nem az ige tükrében látjuk magunkat, és még mindig nem az ige szerint járunk. Mert Jézus Krisztus szerint az a hatalom nagyobb, mint az ellenségnek minden ereje. Minden ereje. Ha most minden erejével összefogna ellened a pokol, az a hatalom, ami te nálad van, és az a név, amit te joggal használhatsz, az hatalmasabb, mint a sötétségnek minden ereje, és akkor sem árthatna neked. Amen. Kell ebben még növekednünk, igaz? Kell ebben növekednünk. De miből lesz a hallás, a hit? Hallásból. Minek a hallásából? Mesélek nektek egy jó viccet? Nem annak a hallásából. Annak a hallásából, hogyha ezt olyan sokszor hallod, hogy már el se tudod képzelni, hogy neked bármi ártson. Ha ezt olyan sokszor hallod, hogy már el se tudod képzelni, hogy lehet olyan erő vagy hatalom a Földön, ami veled szembe győztessé tudna lenni. Mert te már több, mint győztes vagy. Amen. Néztem tegnap előtt egy rövidke kis filmet, eszembe jutott délelőtt, valahogy az Úr fölhozta bennem, de csak félig meddig néztem. Ezért nagyjából tudom elmondani, az egyik gépemen CD-ket írtam, a másik gépemen meg közben néztem, ez egy bizonyság volt, egy fiatal emberről, aki meghalt, fönt járt a mennyben, és utána az Úr Jézus Krisztus visszaküldte. Igazán én ilyenkor ezt úgy, tehát félig meddig néha hallottam, hogy mit mond, néha nem, amiért megnéztem, hogy érdekelt, és ami leginkább érdekelt, az, hogy a Szent Szellemnek a bizonysága mit mond a szívemben. És biztos, hogy az történt, amit ő elmesélt. Tudjátok, ő ment a feleségért a munkahelyére. És belekeveredett egy lövöldözésbe. Vannak olyan országok, ahol nincs ilyen nagy békesség, egyszerűen mész az autóval, és lehet, hogy hirtelen néhány golyó eléri az autódat. Tehát van ám, ahol nagyon nagy szükség van arra, hogy a keresztények ismerjék a hatalmukat, ismerjék a 91-es Zsoltárt, használják az Úr Jézus Krisztus nevét. Egyszerűen egy kereszteződésbe hirtelen golyók érték az autóját, kidurrant a gumi, elkezdett füstölni a motor, azt se látta, hogy hová megy, és fékezett, kiszállt, és látta, hogy csomó lövés érte, és ezek a gengszterek eltűntek. Jöttek a rendőrök, helyszínáltak, megnézték, több golyó át ütötte az autóját, és mondták neki, hogy jó, akkor ők most már el is mennek. Sajnos egyre több a gengszter ezen a környéken, tehát vigyázzon nagyon magára. Elmentek, és ő megvárta az autómentőt, mert az autója mozgásképtelen lett. És ott, hogy így nézegette az autóját, nézte, hogy lyukas a kerék, a gumi, hol, hány helyen van átlőve, ismét lövések voltak, és eltalálta őt három lövés. Tehát vannak, akik ilyen helyeken élnek. Három lövés eltalálta, és a földre került. És érezte azt, hogy tehát mindegyik olyan lövés volt, hogy nagyon erősen vérzett. Combjába ütőeret talált. Azt tudni kell, hogy az Urat szolgálja egy énekes. Az Urat szolgálja, és tudod, lent volt a földön. És hirtelen csend lett, és gondolta, hogy megpróbál elkúszni egy biztonságosabb helyre. És hogy megpróbált elkúszni, nem tudtam rendesen odafigyelni, hogy az Úr megjelente a háta mögött, vagy csak úgy érzékelt, hogy ott van az Úr, vagy csak hallotta a szívében. Az volt a lényeg, hogy szólt hozzá az Úr, hogy ne engedd. És tudod, három lövéssel a testében felkelt. Összeszedte minden erejét, és felkelt. Semmi nem árthat neked. Felkelt, és szemből a fa mögül megint előjött egy fegyveres. És ugye a Jézus Krisztus pedig mondta neki, hogy ne engedd. És az fogta rá a pisztolyát. És összeszedte minden erejét, és állt vele szembe. És mondta neki, hogy megtiltom, hogy még egyet rám lőj. És azt mondja, vele szembe lévő embernek elkezdett, reszketett a pisztolya kezébe, de nem tudott lőni. Nem tudott lőni. Előtte még ez az ember is belelőtt kettőt. Tehát összesen öt lövés kapott, és amikor mondta az Úr, hogy állj fel és ne engedd, akkor mondta neki, hogy nem engedem, hogy még egyet belém lőj. És reszkedett a keze, de nem tudott tovább rálőni ez az ember, ő pedig ő összeesett. És képzeld el, azt mondja, hogy ahogy ott feküdt a földön, öt lövés érte, és tudta, hogy meg fog halni. És tudod, elkezdte imádni Istent. Elkezdte imádni Istent. Először is engedelmes volt, használta a hatalmát. Isten azt mondta, ugye azt mondja nekünk az iga, hogy ne adj helyet az ördögnek. És azt mondta neki az Úr, hogy ne engedd, összeszedte minden erejét, és azt mondta, hogy nem lőhetsz rám többet. És akkor ugye leesett megint a földre, és elkezdte imádni Istent. Hány keresztény lenne, aki azzal lenne elfoglalva, hogy mennyire fáj? Hányan lennénk, akik azon lennénk elfoglalva, hogy mennyire fáj, és melyik fáj jobban? Az a lövés fájja jobban, amelyik a kezemben, az, amelyik az arcomon ment át, vagy az, amelyik a lábamon? Hányan lennénk azzal elfoglalva, hogy most meghalok, és kiket kell itt hagynom? Hányan lennénk azzal elfoglalva, hogy mivel érdemeltem is ki? Hányan lennénk azzal elfoglalva, hogy miért engedte ezt meg Isten? Ugye ezek jó kérdések? Imádta Istent ott a földön, tudta, hogy mindjárt meg fog halni. És csak dicsérte Istent, és azt mondta, hogy mindegy, hogy mi történt velem, akkor is örökké téged szeretlek, Uram. Mennyi olyan dolog lenne, amivel egy keresztény ilyen helyzetben el lenne foglalva? Ugye? És ő csak imádta Istent öt lövéssel a testében, és tudta, hogy mindjárt meg fog halni. És nem az forgott a fejében, hogy miért történt ez velem, miért engedte ezt meg Isten, mennyire fáj ez nekem, és miért. És tudjátok, kijött a testéből, és felkerült a mennybe, nem sokat volt ott szerintem, azt mondja, hogy ott volt az Úr Jézus, és annyira nagy ott a szeretet, ezt már hallottátok több olyantól is, aki járt a mennyben, olyan nagy ott a szeretet, azt mondja, hogy szeretett volna maradni. De mondta egy hang, hogy vissza kell menned. És mondta, hogy nem, én itt akarok maradni. És mondta a hang, hogy nem, vissza kell menned. És megint mondta, hogy nem, én itt akarok maradni. Aztán nézelődött, hát ha van valahol egy ilyen lámpavasszerű valami, amire egy rákulcsolná kezét, lábát, hát ha akkor ott maradhat. De nem talált semmi ilyet, és a hang harmadszor is mondta, hogy vissza kell menned. És vissza is jött. Vissza is jött, és ahogy visszatért a testébe, tudjátok, megmozdult, az orvos kirohant a szobából, mert éppen már az arcát akarták letakarni, hogy meghalt. Tehát azóta közben bekerült a kórházba, és megállapították, hogy meghalt, és pont akarták volna leképzelni, megmozdult, az orvos kirohant. Mindenki meglepődött, tehát visszaküldte őt az Úr, csak egy kicsit megszeretgette a mennyben. Ha már őt lent az Urat imádta, és ezek voltak az utolsó pillanatok, Jézus megszeretgette, és vissza kellett jönnie. És hát azonnal minden orvos körülvette, hogy él. De mondták neki, hogy mivel a lábába ütőeret ért az egyik lövés, tehát amputálni kell a lábát, és hát mondták, van még egy rossz hírük, mivel az agya nem kapott fél óráig, ha fél óránál tovább nem kap oxigén, nagy baj lett volna, gégemetszés kellett csinálni, és elvágták a hangszálait is. Mondták neki, hogy tudják, hogy ő egy énekes, de sajnos elvágták a hangszálakat, úgyhogy egyelőre a lábát le kell vágni, énekelni és beszélni, pedig soha többé nem fog. Hú, hát... Ezt mondja az orvostudomány. És amikor megint magára maradt a szobába, és csak dicsérte és imádta Jézust. Semmi más nem csinált, csak egyszerűen dicsérte az Urat. És érezte, hogy Jézus bejött a szobába, nem látta, csak érezte. Érezte, hogy a meleg átmegy az egész, előbb a lábán. Aztán átmegy az egész testén. Aztán érezte, hogy átmegy a torkán. Tudta, hogy Jézus meggyógyítja. És megint jöttek az orvosok, és hozzáértek a lábához, és ő reagált. És ezzel megint elcsodálkoztak, hogy az a lába béna, hát azt holnap le fogjuk vágni. Hogy érez ezzel a lábbal? Azonnal elvitték a röntgenbe. Megállapították, hogy teljesen meggyógyult a lába. Megkérdeztek tőle, hogy és esetleg beszélni is tud? Az azonnal dicsérte Istent. Amen. Ott megmutatta, tehát láttam a fölvételt, megmutatta, mozog a lába, tehát rendesen ő beszél. Teljesen meggyógyult. Dicsőítetik az Úr neve. Amen. Nem győzhetne le bennünket semmi. Csak azért mondtam, és lehet azért hozta vissza az Úr ezt a szívembe, hogy amikor bajban vagyunk, ebből nagyon sokat lehet tanulni, hogy ahogy hallgattam, és azt mondja, hogy akkor már nem volt ereje, becsukódott a szeme, és csak dicsérte Istent, és tudtam, hogy mindjárt meghalok, ezt mondta. És úgy délelőtt ma visszahozta ezt az Úr bennem, hogy tényleg hányan azon gondolkoznánk, hogy fáj, hogy miért engedte meg Isten, hogy miért történt ez velem, hogy lehet ez, hogy hol vannak az angyalok, hogy miért nem vigyázott rám az Úr, és millió ilyen dologgal foglalkozna nagyon sok keresztény. Nekünk az Úrra kell nézni, Jézus neve a miénk, Jézus nagyon szeret bennünket, és nekünk ő kellene, hogy maradjon mindig a középpontban. Nem akkor, amikor nincs semmi bajunk, és akkor halleluja, dicsőség Istennek, milyen jó, hogy megváltott vagyok, szeret engem az Úr. Aj, de jó nekem, csodás az én életem, aj, tenyerén hordoz az én megváltom, amen. És amikor bajba kerülünk, akkor ez úgy elfelejtjük, mintha nem is lenne, hanem akkor meg csak a problémánkra nézünk. Bizony ott és akkor abban a helyzetben is Jézusra kellett, hogy nézzen. De ez neki nem volt nehéz. Mert ez annyira természetes. Amen. És ez így kellene, amíg nem tanuljuk meg, addig bizony ez okozza nekünk a vereségeket, hogy levesszük a Jézusról a figyelmünket. Mekkora bajban vagyok, hogy fáj ez nekem, miért történt ez, miért engedi ezt velem meg Isten. Jártatok már így, őszintén. Ajjaj. Ugye járunk így. Járunk így. Nekünk úgy kellene járni, hogy Jézus Krisztus mindent ránk hagyott, mindent itt hagyott nekünk, és ő mindenkor velünk van, és az ő áldott drága neve a miénk. Kegyeltek vagyunk. Összezavar bennünket a világ, hogy de itt élek ebben a világban, és azt gondoljuk, hogy a világhoz kell igazodnunk. De nem. Itt ebben a világban, ott az a fiatalember abban a helyzetben, a golyó záporban a Jézus Krisztus fogta az ő kezét. Mindegy, hogy hol vagyunk, és milyen, mindegy, hogy milyen helyzetben vagyunk. Nem ez számít. Hanem, hogy ez tényleg csordultig legyen már bennünk, hogy kik vagyunk, és kihez tartozunk. Az szó szerinti valóság, hogy Jézus mindig velem van. Amen. Szó szerinti valóság. Mi feledkezünk meg arról, hogy ő itt van velem. Ugye egy ilyen helyzetben annyi mindenre gondolnánk, csak arra nem, hogy Jézus itt van velem, és soha nem hagy el engem, és soha semmi nem szakasztat el engem tőle. Hogy az ő neve meg fog dicsőítetni bennem. És ugye, hogy visszajött, és megkérdezte ez a riporter, hogy mi az üzenete az emberek számára. És azt mondta, hogy kerüljetek bármilyen helyzetben, mindig imádjátok Jézust, és mindig őt dicsérjétek. És ő meg fogja mutatni magát az életetekben. Amen. Ez az üzenete. Nem egy nagy prédikációt enged el ilyenkor, gondolom, hogy millió helyen bizonyságot tett már az Úr Jézusról. Egyetlen egy dolgot mond el az embereknek, Jézus veled van a legnehezebb helyzetben is. Mindig. Mindig. És ezzel teljesek kell, hogy legyünk. A keresztény világ nagyon jól, és ez ne, hogy úgy érts, hogy ítélkezek, mindenki biztos, hogy talál ebben valamit. Amikor könnyű dolgok vannak az életünkben, épp túl vagyunk, éppen győzelemben vagyunk, éppen a hátunk mögött hagytuk a nehézségeket, és akkor ez olyan természetes, hogy ó, dicsőség Istennek, ó, az Úr itt van velem, ó, az én Istenem szeret engem, amen. És amikor nehézségek vannak, akkor az az igazság, meg kell vallanunk, hogy bizony az embernek nagyon oda kell figyelni, hogy ne engedje a figyelmét Jézusról elterelődni a problémákra. Mert az ördögnek a legnagyobb trükkje, az egyik legnagyobb, hogy levegye a figyelmünket a Jézus Krisztusról. Hogy levegye a figyelmet arról, hogy te ki vagy. Levegye a figyelmet arról, hogy mi van a te birtokodban. hogy a Jézus nevét te joggal használod, te bele vagy keresztelve az ő családjába, a Krisztus testébe. Hogy levegye a figyelmedet arról, hogy olyan hatalmat kaptál, amivel szemben az ellenség minden ereje is kevésnek bizonyul, és ártalmatlan lehet veled szemben, ha te ennek a tudatában állsz meg. És az ördög erről le akarja venni a figyelmünket. Hogy ne ezt lásd, ne az igazságot lásd, hanem nézd meg, milyen nyomorult helyzetben vagy, nézd meg, mekkora problémáid vannak, nézd meg, ilyen is csak veled történik, nézd meg, más keresztények milyen jó, te biztos rossz keresztény vagy, azért vagy mindig ilyen helyzet. És hallgatod, és igen, elhiszed. És még csak eszedbe se jut, hogy az ellenség minden ereje, ha minden ereje ellened mozdulna, és kevés ahhoz képest, ami hatalommal a Jézus Krisztus felruházott bennünket. Amen. Dicsőség Istennek. Na mondjátok csak ti is azt, hogy az ellenség minden ereje ellenem jönne, az is kevés lenne, mert nekem semmi nem árthat. Az a hatalom, amit kaptam az Úr Jézustól, az több, mint győztessé tett engem. Több, mint győztes vagyok most. És több, mint győztes leszek mindig, mindenkor. Amen. Hát nem nagyon voltatok meggyőződve róla, elmondtátok velem szépen, az lesz a házi feladat. Nincsen házi feladat. Ha a szíveteken van, akkor ezt néhányszor el fogjátok ismételni. Mert olyan hamar elfelejtjük, hogy az ellenség minden ereje is kevés azzal a hatalommal szemben, amit az Úr Jézus adott nekem. Amen. Dicsőség Istennek. És az ő neve megdicsőítetik bennem. Én nem egy elhagyatott senki vagyok. Jézus Krisztus a nevére vett engem. Amen. Dicsőség Istennek. Ellapozunk. Akkor nézzünk továbbra is az Úr Jézus Krisztusra, és ezt most csak azért olvassuk el, hogy lássunk ebből a hatalomból. És pontosan a Lázárhoz fogunk lapozni. János Evangélium 11. fejezet 39-es igéjétől fogom elolvasni. Ugye azt mondja itt az írás, hogy Márta a halott Lázár nővére felkiáltott. De Uram, már biztosan rossz szaga van, hiszen 4 napja meghalt. Ugye mi is elolvassuk az igét, néha is ott van a helyzetünk, és azt mondjuk, hogy de az én helyzetem, de az én problémám, de erre nem látok megoldást, de szoktatok így járni? Sanyi, nagyon lapítasz. Itt az ideje. Ezt a mai napon kivesszük a szótárunkból, ezt a szót, hogy de. De Uram, már biztosan rossz szaga van, hiszen 4 napja, hogy meghalt. Jézus így válaszolt. Nem megmondtam neked? Most nem azt mondom, hogy bontott csirkét hozzá. Nem megmondtam neked, hogyha hiszel, meglátod Isten dicsőségét? Nem az látja meg Isten dicsőségét, akinél mindig van valami kifogás, meg de, meg mit tudom én, hanem az látja meg Isten dicsőségét, aki hisz. Amen. És azt mondja tovább az ige, hogy ekkor elhengerítették a követ, Jézus pedig felnézett az égre, és ezt mondta, Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál. Tudom, hogy te mindig meghallgatsz, de azok kedvéért mondom ezt, akik itt állnak. Azt akarom, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Ezután hangosan felkiáltott, Lázár, jöjj ki! Ekkor Lázár, aki eddig halott volt, kijött a sziklába vágott sírkamrából. Amen, dicsőség Istennek. Képzeld el, ha ott lettél volna, azt mondtad volna, hogy fú, ilyet még nem láttam. Mondtad volna utólag Máriának, hogy na te kis hitetlen, mi az, hogy de? Hát minden lehetséges. Ami az Úr Jézusnál van, ez hatalom volt a halál felett? Megoldotta a halálnak az erejét. Amen. Jézus azt mondta, hogy a hisszel meglátod. Amen. A hiszel az van előbb. Hogyha hiszel, akkor meglátod dicsőség Istennek. Meglátod Isten dicsőségét. Az van előbb, hogy hiszel, és utána van az, hogy meglátod. Hatalmat mutatott be a Jézus Krisztus. Ez a hatalom megoldotta a halálnak az erejét. Mindenét, amilyen van, átadott nekünk. Amen. Igaz ez. Ellapozunk az apostolok cselekedeteire. 9. fejezet 38-as igéjétől nézzük. Azt mondja, Joppé közel volt Liddához, ezért amikor a tanítványok meghallották, hogy Péter Liddában van, elküldtek két férfit hozzá. Ezt üzenték nekik, kérünk azonnal jöjj át hozzánk. Péter el is ment velük, amikor megérkezett Liddába, bevezették őt abba a felső szobába, ahol Tábita holteste feküdt. Tudjátok, Tábita meghalt, és ugye elküldtek Péterért. A síró özvegyasszonyok mind körülállták Pétert, és mutogatták neki azokat a ruhákat, amelyeket még Tábita készített, amíg velük volt. Péter ekkor mindenkit kiküldött a szobából, letérdelt és imádkozott. Azután a holttesthez fordult, és azt mondta, Tábita, kelj fel! Az asszony kinyitotta a szemét, és amikor meglátta Pétert, felült. Amen. Nem csak a Lázár jött ki? Tábita felült? Azt mondja tovább, hogy Péter kézen fogta és felsegítette, majd behívta a hívőket és az özvegyasszonyokat a szobába, megmutatta nekik, hogy Tábita él. De nem csak azt mutatta meg, hogy Tábita él, nekünk ez a történet többet kell, hogy mutasson. Megmutatta azt is, amit a Jézus Krisztus mondott, hogy mindenét ránk bízott itt a földön. Feltámasztotta a Lázárt, és mindent átadott nekünk. És a tanítványok ebben a tudatban mentek, és valóban mindene átadatott a Krisztus testének? Mondhatja valaki, hogy de ő Jézus és Péter. Jézus Krisztusról beszélünk, és Péterről beszélünk. Amen. Jézusról és Péterről. Gondolkodjunk csak egy picit, majd mindjárt leellenőriztek engem, hogy mit mondott a Jézus Krisztus. Ímé, figyeljetek rám, adok az apostoloknak hatalmat. Sőt, név szerint Lukács evangélium ezt mondta talán, figyeljetek rám, Péternek adok hatalmat. Nem ezt mondta Jézus Krisztus? Nem ezt mondta az Úr Jézus Krisztus. Tehát akkor Tábita nem azért támadt fel, mert az Úr Jézus Krisztus azt mondta volna, hogy ímé, adok az apostoloknak hatalmat. Azért támad fel, mert a tanítványoknak van hatalma. Amen. Nem mondott ilyet a Jézus Krisztus, hogy az apostoloknak, hanem azt mondja, hogy ímé, figyeljetek rám, igaz, hogy hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és ez a hatalom nagyobb, mint az ellenség minden ereje, és semmi nem árthat nektek. Amen. Péter gyakorolta ezt. Nem azért történt ez, mert Péter volt az, aki éppen ott volt, hanem azért, mert a Jézus Krisztus adott nekünk hatalmat. Amen. Tehát nem mondott olyat az Úr Jézus Krisztus, hogy az apostoloké ez a hatalom, viszont mondott olyat, János evangélium 14. fejezet, 12-es igéje, igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem. Igazán mondom nektek, Péter apostol is mindazt megteszi, amit én tettem. Nem. Nem ez van írva a Bibliátokban, hanem az, amit először mondtam. Igazán mondom nektek, aki hisz bennem, az is megteszi majd mindazt, amit én tettem, sőt, még nagyobb dolgokat fog véghez vinni. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy én majd az atyához megyek. Amen. Tehát nagyon sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy ezek kiváltságok, ezek olyan igék, amik csak némelyeké, az igen mindannyiunké. Az, hogy kinek fog működni, ugye azt mondja Jézus Krisztus, hogyha hiszel, meglátod az atya dicsőségét. Ha hiszel, meglátod az ige valóságát. Ha hiheted, azt minden lehetséges a hívőnek. Amen. Ha használod a Jézus nevét, akkor az fordul meg a démonok fejében, Jézust ismerem, párról is tudok, meg téged is ismernek, és téged is ismerlek, és jogod van, hogy használd ezt a nevet, és jogod van ahhoz, hogy engem elzavarj innen. Az a kérdés, hogy mi tudjuk-e? Az a kérdés, hogy mi tesszük-e? Az a kérdés, hogy mi kinyitjuk-e a szánkat, megszólalunk-e, és használjuk-e azt, ami a miénk? Tehát Jézus Krisztus, amikor azt mondta, hogy mindenét itt hagyta ránk, látod, az igében ott van, amiket ő cselekedett, azokat bizony utána cselekedték a tanítványok is. Amen. Nem csak az apostolok, a tanítványok is. Olvasol több tanítványról, akiknek ugyanúgy, amikor imádkoztak és a kezeiket a betegekre vetették, azok meggyógyultak. Amen. De miért van ez így? Ugye Jézus Krisztus azt mondja, hogy mert én az atyához megyek. Ha állapozunk az apostolok cselekedeteinek a második fejezetére, ott azt mondja a 33-as, ugye Péter itt felbátorodott a Szent Szellem erejétől, és végre prédikált életében először, és hatalmas ébredés történt. És ugye senki nem értette, hogy mi történik itt. Ugye beteljesedtek Szent Szellemmel, imádkoztak nyelveken, nagyon sokan azt hitték, hogy részegek, és ugye Péter végre megnyitotta a száját, és azt válaszolta, hogy azután Jézust a legmagasabb helyre emelte fel Isten, jobb keze felől maga mellé ültette, ugye ez a hatalomnak a helye. Ekkor Jézus megkapta az atyától a megígért Szent Szellemet, akit most kijárasztott. Ez történik most a ti szemetek láttára, és ezt halljátok. Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy aki hisz bennem, az is cselekszi azt, amit én cselekszem, mert én az atyámhoz megyek. Miért ment az atyához? Részben elfoglalta az ő helyét. Amen. Részben elfoglalta az ő helyét, részben pedig itt azt mondja az ige, hogy megkapta az atyától megígért Szent Szellemet, amit viszont elküldött önmaga helyett. Hogy teljesek legyünk az ő szellemével, teljesek legyünk az ő erejével, ahogy az ige mondja, hogy a nagyobb bennünk legyen. Ezért vagyunk mindig győztesek, aki mindig győzelemre vezet bennünket. Ezért tudjuk megcselekedni ugyanazokat, sőt, még nagyobbakat. Ma nagyon sok igébe találtuk azt a szót, hogy sőt, hogy mindig láss inkább többet. Ne lefelé enged, ne keserűségnek enged, hanem mindig többet láss. Több, mint győztes vagy. Még inkább dicsőítessék benned a Jézus neve. Nagyobbakat cselekednek. Amen. Ugyanazokat, sőt, nagyobbakat. Dicsőségi azért Istennek. Hogyha állapozunk a Filippi levélre, azt mondja, az első fejezet, 28-as igéje, azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek meg az ellenfeletektől. Egy pillanatra se. De szigorú ez a Pál apostol, egy pillanatra se ijedjünk meg az ellenfeleinktől, ha bátrak vagytok. Ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak, számotokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele. Amen. Pál azt mondja, hogy azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek, amikor megijedsz, amikor a helyzeteden kezdesz el gondolkodni, amikor a problémára te viszed át a tekintetedet, akkor átkerülhetsz a vereség oldalára. Azt mondja, hogy egy pillanatra se ijedjetek meg, ha bátrak vagytok. Azt jelenti, hogy mikor leszel bátor? Ha pontosan tudod, hogy ki vagy. Ha pontosan tudod, hogy ki az, aki veled van. Ha pontosan tudod azt, hogy mi az, ami neked adatott. Azt mondja, ha bátrak vagytok, ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak. Nem tudom, szoktatok-e nézni boxot, én már nem, de régen néztem. És amikor még bevonulnak a ringbe, ott az elején, tudjátok, nagy csindrodatta, még szól a zene, aztán oda hívja őket a bíró közébre, és akkor bámulják egymást. És igazán, amelyik tovább bírja, azt akarja vele megmutatni, hogy itt én vagyok a valaki. Tehát itt te ki lesz elütve, téged innen úgy fognak levinni, téged innen úgy fognak fölmosni, nem veszi le a tekintetét. Azt fejezi ki, hogy itt én vagyok a győztes. Itt én vagyok az Úr. Nekünk meg itt azt mondja Pál apostol, nem azt mondom, hogy boxoljatok, félre ne értsetek, csak akkor mindig fölfigyeltem erre, hogy előbb-utóbb az egyik, vagy cicák nagyon aranyosan tudnak pofoszkodni. Amikor így egymással szembeállnak, és egyik se veszi le a tekintetét a másikról. És előbb-utóbb az egyik rájön, hogy föl kell adnom, mert ebből baj lesz. Láttatok már ilyet? Biztos. Attila már többször is úgy nézem. És előbb-utóbb az egyik így leszegezi a tekintetét, ő megadja magát. Amelyik határozottan néz végig, ugye egy pillanatra se ijedjetek meg, az lesz a győztes. És a másik tudja, hogy fel kell adnom, és ő pedig meg fog alázkodni. Van, amikor nem. Akkor nagy hajcihő van, akkor lesz ilyen cikcakos lesz a cicaruha, szóval új divat, meg mit tudom én. Nekünk is volt, mindig volt cicánk, volt, amelyik néha úgy jött haza, hogy se füle, se farka. Aj, mondtam neki, hát meg hogy nézel ki? Hát így kell hazajönni. Azt, amit eltértünk a témától. A lényeg az ugye, hogy Pál is azt mondja, hogy hogyha nem ijedtek meg, itt tartottunk. Hol vagyunk? Ittni. Azt mondja, hogy ne ijedjetek meg egy pillanatra se az ellenfeleitektől, ha bátrak vagytok, ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak. Ugyanis, ha te bátor vagy, és tudod, hogy ki van veled, és tudod a jogaidat, akkor abban a helyzetben te vagy a győztes. Már akkor, amikor belekerültél. Már akkor, amikor elkezdődött. Már most győztese vagy a következő évben levő helyzeteknek. Már most győztese vagy a jövő hétnek a dolgainak. Már most győztese vagy. Tehát, hogyha te bátor maradsz, azt mondja, ha te bátor vagy, az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak, az ő számukra, az ellenséged számára. A te számodra meg annak a jele, azt mondja, hogy számotokra viszont az Isten által biztosított győzelemnek a jele. Ki biztosította neked ezt a győzelmet? Meg kell szereznem valahogy a győzelmet, győztességgel váljak, ma valamit tennem kell. Az Isten által biztosított győzelemnek a jele. Amen. Az Isten által biztosított győzelem. Jézus Krisztus azt mondta, hogy semmi nem árthat nektek. Pálon keresztül azt mondja, hogy több, mint győztes vagy. Egy ilyen életbe kell járnunk. El kell jutnunk erre a helyre. Hogy lehet ide eljutni? Hány lépést kell ehhez megtenni? Hány kilométert kell ehhez gyalogolni? Semennyit. Ehhez a szívünkbe kell eljutni, hogy ezt megértsük. És ezzel legyünk csordultig, ne ijedjünk meg egy pillanatra sem, hanem maradjunk bátrak. Ez az ellenfeled számára a vesztés, annak a jele, hogy ő vesztébe rohan, a te számodra pedig az Isten által biztosított győzelemnek a jelen, mert ha te bátor maradsz, és te kitartasz a hitedben, akkor nincsen más lehetőség, mint az Isten által biztosított győzelem. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ez nagyon jó. Miért nem ebben járunk mindig? Mert ugye a keresztény lehet testi módon reagálhat, és reagálhat szellemi módon. A testi módon való keresztény az ugye a gondol, tehát ki gondolja. Így van, mint az előbb ugye Márta, aki azt mondta, hogy de Uram. Azt mondjuk, hogy de, ha, talán, esetleg, nem is tudom. A szellemi keresztény az másként látja. Az úgy látja a helyzetet, ahogyan Isten látja. Úgy látja önmagát is, ahogyan Isten látja. A szellemi keresztény azt mondja, hogy 6 bajomból megszabadított, a 7. sem érhet engem veszedelem. A szellemi keresztény az csak az igény keresztül hajlandó látni a helyzetét. Nem is hajlandó ránézni más módon a helyzetére. Csak az igény keresztül. És ez győztessé teszi. Nem szabad okoskodni a dolgok felett az értelmünkben. Tudjátok, hogy az ellenség hol támad? A gondolataidban. Jön egy betegség, csak mondom példának. Ó, dicsőség Istennek, a Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam. Amen. És megnyugszol. Majd gondolkodsz. Most jutott eszembe, valamikor még munkahelyemen ismertem egy ilyen embert. Ez volt a baja. Mikor is temettük? Hát rá pár hónapra. Jön az ellenséged a gondolataidba. Bizony jó, hogy eszedbe jutott. Neki pontosan ugyanez volt a baja, mint ami most neked. Elkezdesz gondolkodni. Ú, pillanatra összezavarodtam. Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultam, na de hát az ismerősöm is meghalt. Most mi lesz? Jön a te ellenséged, és azt mondja a gondolataidba. Hány ember hitt már, és mégis meghalt? Gondolod, hogy ez a hit dolog működni fog? Tudod, hogy aki nem hisz semmiben, az nem fog csalódni se. Hogy mondja neked. Ne reménykedj, ne higgy, és akkor nem fogsz csalódni se. Sőt, nagymamádnak volt egy bölcs tanácsa. Mindig a legrosszabbra számíts, és akkor nem fog olyan rosszul esni. Igaz, tényleg, nagymama ezt sokszor mondta. Tényleg, ő is ilyen gondolkodású volt. Soha nem is csalódott, mindig azt kapta. És így merengsz. A gondolataid az a terület, ahol az ellenséged rá fog szedni téged, és teljesen bele fogsz nyugodni, hogyha arra számítok, hogy veszítek, akkor nem fogok csalódni. És ez nekem a legjobb, mert úgy utálok már csalódni, annyit csalódtam, én már biztosra megyek. Én erre számítok a legrosszabbra, és engem nem fog soha többé csalódás érni. Jó, megdicsőítetik az Úr Jézus Krisztus neve, csak nem benned az a baj. Ebből ki kell jönni. Az okoskodásról ugye azt mondja ez igaz, hogy romboljuk le ezeket az okoskodást. Ne is kezdj el! Csak az igény kezdj el gondolkodni. Tehát mitől függ ez? Testi keresztény az bizony mereng, a szeme, a látása, a tapasztalatai, amit eddig hallott, ilyen dolgokkal kapcsolatban ezeket mindet összeveti, mérlegel, és eltávolodik ezeken keresztül az igétől. A szellemi keresztény azt mondja, hogy de jó, hogy múlt szombaton elmentem a gyülekezetbe. Hogy is volt? Az ellenség minden ereje sem lesz elegendő, és semmi nem árthat nekem, de jó, hogy ott voltam. Ó, várjunk csak, ezt a tanítást meghallgatom még egyszer, még kétszer, még tízszer. És semmi nem árthat nekem. Amen. Mondott még valami mást is. Azt mondja, hogy ne ijedj meg semmitől, legyél bátor, és akkor az ellenségnek ez annak a jele, hogy az ellenség a vesztélybe rohan, nekem pedig az Isten által biztosított győzelemnek a jele. Amen. Valami ilyesmikről prédikált a pásztor. De jó, hogy ott voltam. Erre van most szükségem, ettől megnyugodott a szívem. Tisztára megijedtem hirtelen, de azt mondja a Pál apostol is, meg a pásztor is, azt mondta, hogy ne ijedj meg egy pillanatra se, eszemben nincs, semmi nem árthat nekem. Amen. Ez a szellemi. Azt mondja, mit mond Isten igéje az én helyzetemről? És akkor feljön a szívedből. Mit mond Isten az én helyzetemről? Na, erre van nekem szükségem. Amen. Van-e a kettő között különbség? Az egyik önmagát tette vesztessé, a másik pedig a győzelemben megmaradt, mert mi alapvetően győztesek vagyunk, de ebből ki tudunk menni. Tehát mi megyünk ki belőle? Az ige azt mondja, hogy győztes vagy, több, mint győztes vagy. Az Isten által biztosított győzelem az, ahol mi vagyunk. Ebből ki tudjuk vinni, ki tudjuk gondolkodni magunkat. Ki tudjuk belőle beszélni magunkat. Megéri ez nekünk? Jézus tett értünk valamit. Ezért vagyunk győztesek. Ezért van jogunk az Isten által biztosított győzelemre. Az ő kegyelméből és szeretetéből. Jézus tett, érted valamit. És ebből kibeszéljük és kigondolkodjuk magunkat. Megint eszetekbe jutatom, és lehet, sokszor eszetekbe fog még jutni. A fiatalember 5 golyóval a testében a földön feküdt, és nem azon gondolkodott, hogy hogy fáj, és most meghalok, és itt kell hagyni a családomat is, hanem imádta Istent, és Jézus Krisztus maradt a középpontban. És a mai napon is él, és elmondja mindenkinek, hogy te soha nem vagy egyedül, mert Jézus van veled. És semmi nem árthat neked. Amen. Nem kibeszélni kell magunkat a győzelemből, megállni benne. Amikor jön a te ellenséged, hogy széles mosollyal, ördög, jó, hogy jöttél. Van, aki azt mondja, Úristen, már megint én. Mindig csak itt van én körülöttem. Mindig. Jaj, nekem már Jézus Krisztus csak jönne vissza. Másik azt mondja, hello. Ma kiporolom a gatyád, ördög. Szépen fogalmaztam. Tudjátok, a Charles Caps, hogy mondja ezt? Beleírta a Bibliájába. Egyébként én is beleírtam ugyanoda, amikor annak idején olvastam ezt a könyvet. Azt írta bele, oda, hogy a kenet összetöri az igát, oda írta, hogy ördög, a felkent szétveri a fejedet. Úgyhogy én, amikor azt mondom, hogy kiporolom a gatyád, akkor én még nagyon szépen mondtam. Tudnunk kell, hogy kik vagyunk. És ezt nem elengedni. És tudom, most ezt nagyon jó tudni, és rajtatok van egy széles mosoly és egy nagy öröm. Mert most azon a helyen vagytok, amiket mond rólunk az ige. És ez ilyenkor könnyű. Amikor jön valami nehéz helyzet az életedben, amit meg kell oldani, akkor kell ugyanezzel a mosollyal megállni. Nem ijedek meg. Megőrzöm a bátorságomat és azt a helyet, ahová engem Isten helyezett. És nem is kezdek el gondolkodni ezen a dolgon. Nem fogom magamat kigondolkodni, és nem fogom magamat kibeszélni az áldásból. Amen. Nem fogom ezt megtenni. Ránéztem az órámra. Elszaladt az idő. Ez az egyik, vagy a másik az, hogy még legalább ugyan ennyi ige van, amit még úgy elmondanék. De lehet, hogy abból már mára nem nagyon lesz semmi. Van, amit meg kell értenünk, hogy az, amit a Krisztus tett, az csodálatos. Az, akiké bennünket tett, az csodálatos. Az, ahogyan nekünk járnunk kell, az csodálatos. Bele kell ebben növekednünk. És az igének a szívünkben meg kell erősödni. Ne legyünk olyanok, mint annak idején az izraeliták a Góliáttal szemben, hogy csak reszkedtek, hogy mi lesz velünk. Ne legyünk olyanok, ne legyünk hitetlenségbe. Ne legyünk olyanok, mint a 10 kém, aki azt mondta, hogy jaj, megesznek bennünket, olyanok vagyunk, mint a sáskák. Megesz bennünket, az az ellenség. Ne legyünk ilyenek. Ne legyünk olyanok, mint ők voltak a pusztában, amikor azt mondták, hogy ó, mit fogunk inni? Hát Isten fakasztott nekik vizet a kősziklából. Mit fogunk enni? Kaptak mannát, kaptak fűrjeket. Hozta nekik a szélst. Mit eszünk, mit iszunk? Jézus Krisztus erről mit tanít? Ezt a pogányok kérdezik. De mi nem vagyunk pogányok. Mi Isten tulajdonai vagyunk, szellemmel teljes gyermekei, győzelemre elhivatva. Amen. Ne legyünk olyanok. Amikor ilyeneken gondolkodunk, akkor olyan a gondolkodás módunk, mint az istenteleneké, mint akinek nincsen istene, csak úgy csüng itt a világba. De mi nem így vagyunk. Mi az övéi vagyunk. És az általa biztosított győzelembe kell egyszerűen megmaradnunk. Ne gondolkodjuk ki, és ne beszéljük ki magunkat belőle. Elmondom újra, ez a legnagyobb problémánk, amikor kigondolkodjuk, és kibeszéljük belőle magunkat. Csak arról beszélj, ami benne tart. Csak arról beszélj, ami jó hír és ami örömhír. És csak arról gondolkodj. Semmi másról. Csak arról, amit Isten mond rólad, és amit ő mond neked, és ő mond a helyzetedről. Nagyon szeretem, hogy maradjunk meg szilárdan a hitünkben. Úgy látom, nehéz lesz befejeznem. Ugye Jézus Krisztus azt mondta, hogy meg van írva. Aztán újból azt mondta, hogy meg van írva. És aztán ismét azt mondta, hogy meg van írva. Ez a szilárdan. Meg van írva, hogy több, mint győztes vagyok. Meg van írva, hogy több, mint győztes vagyok. És ennél alább ne add. Mert ő nem győztessétett, több, mint győztessétett. Az egyszerű fordítás az azt mondja, annyira örültem, amikor megláttam, mert én is azt szoktam, amikor odalapozok valahogy, azt mondja az írás. Az egyszerű fordítás az, hogy meg van írva, úgy fordítja, hogy azt mondja az írás. Tudjátok, az írás az nem csak betű a papíron. Ez az írás mond valamit nekünk. Azt mondja az írás. Megmondja, hogy mit tegyél. Megmondja, hogy ki vagy. Az írás beszél. Az írás szól hozzád. Ezért ne a problémádra figyelj. Az írásra figyelj, hogy tudjon szólni hozzád, hogy meg tudjon erősíteni. Hogy azzá válja, ki Isten előtt már vagy. Amen. Azt mondja az írás, hogy semmi nem árthat neked. Azt mondja az írás, hogy az ellenség összes ereje se állhat meg veled szemben, mert a tiéd a Jézus Krisztus hatalma. Azt mondja az írás, Isten biztosította számodra a győzelmet. Amen. Nem fogja, nem majd egyszer, már megtette. És a nagyobb benned ezt akarja kijelenteni. Ez vagy te. Írd föl valahova otthon, hogy a győztes én vagyok. Amen. De leginkább írd be a szívedbe, mert az vagy te. Elrendelte ezt Isten. És ne beszéld ki, és ne gondolkozz ki belőle magadat. Tudod, hogy értem, amikor ülsz otthon, és azon gondolkozz, hogy nekem soha nem is se kerül semmi. Most is miért jönnék már ki ebből a helyzetből jól? Nem nagyon tudom. Nem bízom ebben. Nem tudom, hogy hogyan fog ez jól alakulni az én javamra. Úgyhogy minden a javadra van. Ezt kezdem mondogatni. Úgy. Van még mind változtatnunk. Amen. És van még mibe erősödnünk. Tudjátok, ezek az igéknek a fele olyan volt, ami olyan alapige, hogy tudom, hogy kívülről tudjátok. És mégis újból és újból szükségünk van rá, hogy halljuk. Újból és újból. Mert az írás mondani akar nekünk valamit. Amen. Újból és újból. Van egy tanítás, és mindig úgy szoktam, hogy egy 5-6 tanítás van a kis MP4-es lejátszómon, és akkor azt hallgatom néhány hétig, és egy másik 5-öt. És az idén elfelejtettem lecserélni. Ugyanaz az ott 5 forog, már augusztus van. Az egyiket már legalább 200-szor meghallgattam. Múlt héten megint mondott egy új dolgot. És úgy örültem, elkezdtem tapsikolni, mint valami kis avadás, és mondtam, hogy uram, milyen jó, hogy 200-szor hallgatom. Ezt eddig nem hallottam benne. Ezt eddig nem hallottam benne, és szólt az Úr a szívemhez valami olyat, ami számomra fontos, és arra figyeljek oda, és annyira örültem, soha nem halljuk elégszer, ugyanaz se. Higgyétek el. Más azt mondta volna, lehet mondaná, vagy gondolja magá, hogy hát elég nehéz a felfogásod, hogy 200-szor kell meghallgatnod. Nem azért hallgattam 200-szor, hanem minden nap hallgatom a tanítást, minden nap. És pont így alakult, hogy ismét jött belőle hozzám valami új, ami nekem akkor arra éppen szükségem volt. Olyan igék, amiket már ezerszer hallottam, olvastam, én magam is prédikálom. És mégis akkor szólt azon az igén keresztül az Úr valamit a szívemhez. Amen. És hiszem, hogy a ti szívetekhez is szól az Úr, és megerősít benneteket. Mert azt mondja az írás. Mert az írás szól és beszél. És megerősít. Meg vagytok erősítve? Hú, de halkan mondtátok. Vagy inkább így el vagytok fáradva. Kicsit hosszú voltam. Nem magasságra, időbe. Dicsőség az Úrnak. De szükségünk van rá, hogy így meg tudjunk állni. És meg is tudunk állni. Ha kell, hogy ezerszer halljátok, akkor el fogom mondani ezerszer. Nem ígérem, hogy a jövő héten, amikor az Úr előhozza. Hogy igenis, foglalkozzunk ezzel, és mindannyian teljesek legyetek a győzelemnek a tudatával. Tudjátok, ez csak ezen múlik, hogy te hogyan látod a helyzetedet és önmagadat. És abból ne gyere ki. Maradj bent. Amen. Dicsőség az Úrnak.